Falló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Benkő Fruzsinával, az In the House alapítójával és az Egyesület elnökével Tamás Falvi Hanna beszélget.
Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Hitvalló című műsor, Tamás Falvi Hanna vagyok, és a mai vendégem itt a stúdióban Benkő Fruzsina, az In the House alapítója és az Egyesületnek az elnöke. 2004 óta dolgozol hátrányos helyzetű gyerekekkel, 2014-ben alapítottad meg az In the House-t. Szívügyednek tartod, hogy segíts a gyerekeken. Többes számodra, mint egy munka. Igazából nevezhető ez hivatásnak is.
Igen, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Abszolút én azt gondolom, hogy sokkal több, mint munka, amit csinálok. Gyakorlatilag az életemet tettem fel erre, szóval azt gondolom, hogy amíg élek, addig ezt fogom csinálni.
Mi indítottál a szociális munka területére azra, hogy gyerekekkel, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozzál?
Amikor kamasz voltam, már akkor nagyon fontos volt nekem az igazságosság, és elkezdtem önkénteskedni egy emberi jogi szervezetnél, ahol családon belüli erőszak áldozataival foglalkoztunk, és ott több mint 10 éven keresztül voltam, hol aktívabb, hol kevésbé aktív tagja az Egyesületnek, és igazából ez a téma hozta magával azt, hogy szociális területen szerettem volna először tovább tanulni, és aztán utána elhelyezkedni, mert azt éreztem, hogy mindenképp olyasmit szeretnék csinálni, aminek értelme van, és amire szükség van.
Aztán ugye az ELTE-n végeztél, és ott szereztél tapasztalatokat, de úgy nyilatkoztál korábban, hogy a főváros buborékában nem a valódi körülményeket látjuk, és nem látunk rá arra, hogy a gyerekeknek milyen az életük, például a roma származású fiatalok hogyan nőnek föl. Mi segített kipukkasztani ezt a buborékot?
Én ugye először Budapesten dolgoztam hátrányos helyzetű fiatalokkal, egy ifjúsági klubban, meg több gyerekotthonban is, és a budapesti buborékot inkább a vidékkel kapcsolatban szoktam így párhuzamba állítani, hogy azt gondolom, hogy innen Budapestről Borsod nagyon-nagyon messzinek tűnik, és aki sosem járt ott, annak valahogy egy ilyen, hát nem tudom, hogy romantikus, de tényleg egy ilyen kevésbé valóságos kép él valószínűleg az emberek fejében, és nem is tudják elképzelni azt, hogy milyen ott élni. Például nekem is, amikor az első telemet ott végigcsináltam úgy, hogy szénnel kellett fűteni, és aztán hazajött, mert akkor ugye hétvégeket töltöttünk ott, és hazajöttem, és a konvektoron feljebb tekertem a fűtést egy mozdulattal, és meleg volt a lakásban, vagy amikor láttam először gyerekeket hóban kimenni a kerti vécére, és utána én otthon a budapesti lakásban ugye tettem 2 lépést, és teljesen luxus körülmények között használhattam a mosdót, akkor nekem nagyon-nagyon sokáig bevillantak ezek a képek, hogy ezek a gyerekek így nőnek fel nagyon sokan. Nagyon sokan élnek olyan házban, ahol nincs bent a víz, ahol fával kell fűteni, ahol reggel arra ébredsz fel, hogy kihűlt a ház, és hideg van, és hogy ez nekünk innen tényleg azt gondolom, hogy elképzelhetetlen. Szerintem nagyon sokan még így rá is csodálkoznak, amikor jönnek hozzánk önkéntesnek, hogy úristen, még ma Magyarországon van olyan ház, ahol nincs bent a víz, vagy fával kell fűteni.
2 kezetekkel építettétek fel az In the House-t Hernád Szent Andráson. Ez a munka, ez rengeteg nehézséget is tartalmazhatott, rengeteg kihívás, olyan dolog, amit előre nem tervezhettetek, de mégis megvalósult, és ma áll az épület. Milyen volt ez a folyamat, milyen volt benne lenni, hogy a téglát tégláról nem csak a fizikai épületben, de szellemileg is így raktátok össze?
Én végig abban hittem, hogy ha az egyik téglát a másik után rakjuk, akkor előbb-utóbb föl fog épülni a ház, és ugyanezt gondolom az In the House-ról is, hogy ha tesszük a dolgunk nap, mint nap dolgozunk, és valamit teszünk azért, hogy ez a közösség épüljön és fejlődjön, akkor annak épülés és fejlődés lesz az eredménye, úgyhogy amikor mondjuk elkeseredem, mert azt gondolom, hogy úristen, honnan fogunk pénzt szerezni arra, hogy működünk, vagy honnan lesz elég önkéntesünk, akkor mindig erre emlékeztetem magamat, hogy oké, csak tenni kell érte, és hogyha minden nap teszünk, akkor minden rendben lesz. Úgyhogy nem azt mondom, hogy nem aggódtam, vagy szorongtam az elmúlt 6 évben soha, mert természetesen igen, de mindig ezzel bíztatom magam, hogy minden rendben lesz, és emellett pedig nagyon sokszor kapunk olyan kvázi ajándékokat, mondjuk akár egy nehezebb helyzetben kapunk egy jó hírt, vagy egy nagyobb támogatást, vagy éppen nincs is nehezebb helyzet, de mégis kapunk egy olyan támogatást, ami meg azt hiteti el velem, hogy ennek így kell lennie, és hogy ezeket kapjuk, ezeket a dolgokat.
Emlékszel ilyen konkrét példára, amikor mondjuk már el is vesztetted a hitedet, vagy feladtad volna, és jött egy olyan égi segítség, egy sugallat, ami motivált, hogy tovább.
Igen, hát nekünk az egyik legnehezebb időszakunk az a harmadik év volt, amikor abban a faluban, ahol elkezdtünk dolgozni, ott a polgármester nem szerette volna, hogy ott legyünk, és egyre inkább ezt a tudtunk rajta, egyre több dolgot tett ellenünk, és ez egy olyan tavasz volt, amikor ez így nagyon-nagyon beárnyékolta nyilván a mindennapjaimat, és akkor egyszer csak csörgött a telefon, és egy srác volt, aki azt mondta, hogy ő egy alapítványnál dolgozik, ami a jószolgálatdíjat hozta létre, és az a jó híre van, hogy ebben az évben mi kapjuk a jószolgálatdíjat, és akkor így ültem a kocsiban, emlékszem, Erzsébeten éppen leparkoltam, hogy így úristen, az egyik oldalon folyamatosan támad minket valaki ott helyben, és a másik oldalon viszont a szeretett szolgálatok vezetőiből álló zsűri úgy döntött, hogy mi vagyunk az a szervezet Magyarországon, amelyik megkapja a kisebbségekért végzett szociális munkáért járó jószolgálatdíjat. Úgyhogy például ez egy ilyen
pillanat. És akkor ez egy biztos jel, egy utalás volt arra, hogy folytatnod kell tovább a munkát?
Igen, szerintem igen. Igen.
És ugye 2004-től 2014-ig, 10 évig dolgoztál a szociális szférában, cigány gyerekekkel, cigány kamasz fiúkkal. Erre az időszakra hogyan emlékszel vissza?
Egyrészt nagy szeretettel, meg nosztalgiával, másrészt pedig természetesen nagyon nehéz is volt, úgyhogy most is, amikor elkezdenek kamaszodni a gyerekek, akikkel dolgozunk, vagy most például elkezdtünk egy új helyen dolgozni, és ott is tartottunk a kamaszoknak foglalkozást, akkor azért így előjönnek a régi emlékek arról, hogy azért ez nehéz, de hát ettől még nagyon, nagyon szerettük, meg nagyon jó volt, és éppen ma is írtam egy cikket a munkánkról, és abban is idézem azt az időszakot. Én akkor rengeteget tanultam, nagyon-nagyon sokat. Csodálatos főnököm volt, akitől rengeteget tanultam. Szerintem, hogyha ő nincs, akkor nem lennék én ma például ilyen jó vezetője az Indahouse-nak. Akár hibákat is követtem el akkor, mert még fiatal voltam, meg tapasztalatlan, és azokból is tanultam, és azt is beépítettem ugye a mai napig a munkámba, úgyhogy mindenképp egy nagyon fontos szakasz volt.
Vezetőként mik azok a legfontosabb személyiségjegyek, vagy tulajdonságok, amiket te fontosnak tartasz, amiket te magad előtt, szem előtt tartasz?
Uh-huh. Én azt gondolom, hogy fontos a megközelíthetőség, meg az, hogy emberi maradjon az ember. Szóval én is ott alszom, ugyanúgy az önkéntesekkel reggel, ugyanúgy álmos fejjel, pizsamában mászkálok, ahogy mindenki más. Este ugyanúgy én is borozva, beszélgetve, társasjátékozva ülök a többiekkel, és ugyanígy a gyerekek felé is szeretném, hogyha mindig megmaradnék egy olyan embernek, akihez bármikor lehet fordulni, és aki odafigyel rájuk, és akinek van ideje rájuk, és egy olyan vezető szeretnék lenni, aki igaz, hogy nagyon sokat tesz azért, hogy maga a szervezet működjön, hogy mondjuk interjút adjak, vagy kapcsolatokat építsek, vagy ilyesmi, de hogy mindig legyen lehetőségem arra is, hogy a gyerekekkel foglalkozzak. És akkor emellett persze a rugalmasság az nagyon fontos, a következetesség, a szigorúságot is fontosnak tartom, meg azt, hogy a hatásunkra mindig odafigyeljek, hogy ne elégedjek meg azzal, amit elértünk, hanem mindig még jobbak és jobbak legyünk.
És tapasztalod azt, hogy a gyerekek személyes problémával is mondjuk megkeresnek, hogy tényleg megnyílnak előtted?
Igen, igen, persze sokszor.
És a szülőkkel milyen kapcsolatot ápolsz? Velük esetleg van kapcsolatod, vagy őket inkább csak kívülről látjátok?
Nem, nekünk szerencsére a szülőkkel is szerintem elég jó kapcsolatunk van. Ez nagyon fontos, hiszen együtt dolgozunk a gyerekekért, meg a gyerekeikért, szóval nem ellenük, vagy nem egy ilyen felsőbb szervként, hanem tényleg partnerként, akik nekik hivatottak segíteni abban, hogy a gyerekeiknek még jobb legyen az élete. Úgyhogy hát nem azt mondom, hogy nincsenek konfliktusok, mert természetesen vannak, de mindig a gyerekek érdekeit szem előtt tartva igyekszünk ebben részt venni, vagy így megfelelni.
Számos ugye megpróbáltatott sorsú, hátrányos helyzetű fiatal életútját ismerheted meg. Mik a legfájdalmasabbak, vagy a legemlékezetesebb utak, amikkel találkoztál?
Hát az egyik nagyon szomorú dolog az az, hogyha bántalmazást él át egy gyerek, és mondjuk a rendszer az nem segíti őt ebben, vagy nem támogatja abban, hogy ő biztonságba kerüljön, és azért azt nagyon nehéz végigcsinálni, hogyha egy kicsi gyerek mondja azt, hogy ő neki meg kell védeni az anyukáját, akkor az nagyon fájdalmas, és azért a mai rendszerben szerintem nagyon nehéz a lehető legjobb segítséget megadni ezeknek a gyerekeknek. Emellett, ami szerintem szintén nagyon nehéz nálunk, a mi környékünkön, az az, hogy a fogyatékkal élő gyerekeknek nagyon hiányos az ellátottsága, tehát speciális iskola messze van, fejlesztőpedagógus nagyon keveset tud velük foglalkozni, és nincs belőlük kihozva a maximum, és ez szerintem borzasztó. Tehát az, hogy úgy nőnek fel gyerekek, hogy százszor többre lennének képesek, az szerintem egy nagyon nagy hiba.
Te szellemi holokausztnak nevezted egy előadásodban a TEDx-en azt a jelenséget, amikor egy roma gyerek már 8. korára elveszíti az álmait. Tehát ez volt az a pont, amikor tudtad, hogy ezzel kell foglalkoznod, hogy az ő álmaikért is harcolnod kell?
Igen, ez amikor a doktori felvételimre készültem, akkor olvastam ezt a kutatást, ami erről szól, hogy egyrészt a cigány gyerekek elveszítik az álmaikat, ami azt jelenti, hogy míg a többségi társadalomba tartozó gyerekeknek nagyon változatos szakmák vannak a fejükben, hogy mi szeretnének lenni, addig a cigány gyerekek többsége a szakács vagy pincérnő szeretne lenni, vagy fodrász, tehát nem mindenképp, a 75%-uk gyakorlatilag valamilyen fizikai, szolgáltatóipari területen képzeli el magát. Ez az egyik, a másik pedig, hogy összemérték azt, hogy az azonos végzettséggel rendelkező szülők gyerekei, attól függően, hogy cigányok vagy nem cigányok, szignifikánsan rosszabb jegyeket kaptak a cigány, de mégis azonos végzettségű szülők gyerekei a nem cigányokhoz képest, és ez engem nagyon-nagyon felháborított, és tényleg azt éreztem, hogy oké, hogy nem halnak meg ezek a gyerekek, mert haláltáborban nem zárjuk őket, de hogy minthogyha a rossz rendszer így bemászna a fejükbe, és tényleg így tönkretenné őket. És akkor ezért mondtam ezt, hogy szellemi holokauszt, mert tényleg, amit az előbb is mondtam a fogyatékos gyerekekkel kapcsolatban is, hogy ez igaz a nem fogyatékos gyerekekre is, hogy amikor gyerekek tömegei végzik el úgy az általános iskolát, hogy gondjaik vannak az alap matematikai műveletekkel például, akkor az igenis a tönkretételük. És hogy nem azért van, mert ők mondjuk nem tudnák ezt megtanulni, hanem azért, mert a körülményeik, beleértve az oktatási rendszerünket és az otthoni körülményeket, nem teszik lehetővé.
Te magad is hullámvölgyeken küzdötted át magadat. A TEDx-en a saját gyermekkorodról is mesélsz. Mik voltak a legnehezebb pillanataid?
Én ketté választanám, mert az egyik az ugye nyilván az embernek a gyerekkora, hogyha ami így nehézségeket tud okozni neki. De őszintén szólva az, hogy mi bántalmazó gyerekek voltunk, mára már sokkal nagyobb erőt ad nekem, vagy sokkal nagyobb tudást. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sokkal jobb segítő vagyok például ettől. Nyilván azért, mert nagyon sokat dolgoztam vele, és mindent megteszek azért, hogy ma már nem érgezze meg a jelenemet. Ez azért nagyon fontos, hogyha az embernek bántalmazó szülei voltak, vagy vannak, hogy elmenjen terápiába és feldolgozza, ami vele történt, ahhoz, hogy egyrészt ő ne ismételhesse meg a saját gyerekével, vagy mondjuk, hogyha gyerekekkel foglalkozik, akkor a rábízott gyerekekkel. Másrészt, hogy ő is jól tudjon lenni. Ami nekem mondjuk sokkal nagyobb problémát jelent, az, hogy én ugye menekültem otthonról kamaszként, és belemenekültem egy olyan, ma már kapcsolatnak nem nevezném, viszony vagy kapcsolatba, amiben nem voltam biztonságban, és kihasználtak, és ennek a nyoma a mai napig megvan. Úgyhogy szerintem ez, tehát hogy én számomra mondjuk ez a legnehezebb.
Akkor látod igazából a gyermekekben valamiképpen a te helyzeted is, vagy valamiképpen tükröt tartanak ők neked, hogy így is próbálod feldolgozni a elmúlt éveknek a nehézségeit?
Nem, ez már nem a feldolgozás része, és azt hiszem, hogy az nagyon rossz, hogyha az ember arra használja a körülötte lévő gyerekeket, mondjuk, hogy a saját rossz tapasztalatait feldolgozza, viszont abszolút kötelességemnek érzem azt, hogy mint felnőtt ember szót emeljek mondjuk a bántalmazott gyerekekért, mert tudom, hogy ők mennyire magukra vannak hagyva, ismerem az érzéseiket, a gondolataikat, és ismerem azt is, hogy milyen így felnőni, és hogy milyen pecsétet tud hagyni az emberen, hogyha így nő fel. És ezért abszolút, mivel én ezen kvázi túl vagyok, felnőttem, feldolgoztam, ezért tényleg kötelességemnek érzem, hogy ennek mindig hangot adjak, hogy ez egy nagyon komoly probléma, és ennek a kezelése a felnőtteknek a dolga és felelőssége.
És ki az az értő tanú? Mi az ő szerepe?
Az értő tanú egy olyan felnőtt, aki viszi egy gyereknek a bánatát. Ugye a gyerekek nem tudják a saját traumáikat feldolgozni, és nagyon sokszor például azért alakulnak ki különböző pszichoszomatikus tünetek, vagy esetleg később pszichiátriai betegségek is akár, mert valami olyasmit élt át a gyerek, amit nem tud egyedül feldolgozni. És gyakorlatilag az, hogy ő ezt mégis kvázi épp elmével fel tudja dolgozni, vagy át tudja, túl tudja élni, ahhoz kellnek olyan felnőttek, akik viszik a fájdalmát, és fogják a kezét, és visszajelzik, hogy nem vele van a baj, és hogy nem szabadna, hogy ilyen dolgok történjenek vele. Joga lenne a biztonsághoz. És ez mindenkinek, tehát hogy ez a tanároknak is egy olyan funkció, amiről lehet, hogy sok tanár nem is tud, de mégis az én esetemben is így van, hogy a tanáraimba kapaszkodtam, és ők nem is tudták, de mégis nekem ők jelentették például a túlélést. Szóval ez az értő tanú.
Ma te értő tanú vagy?
Én igen, azt gondolom, hogy egyrészt értő tanú vagyok, másrészt pedig, hát ez újra és újra minden egyes helyzetben feladat, amit az ember tudatosít magában, hogy igen, én most itt értő tanú kell, hogy legyek, és azt szerint kell, hogy viselkedjek.
Olá Cigány nénivel készült interjú nagyon megváltoztatta a gondolkodásodat. Ki volt ez a néni, és hogyan emlékszel vissza rá?
Hát ő nem néni volt, hanem egy fiatal anyuka egy családok átmeneti otthonában, mert ugye ezt szoktam mondani, hogy úgy nőttem fel, hogy igazából nem tudtam, hogy cigányok léteznek, mert sose volt erről szó otthon, én egy cigányozást sem hallottam otthon, és voltak cigány osztálytársaim, akikről így felnőtt fejjel raktam össze, hogy ja, akkor tényleg ő is, ő mondjuk cigány volt, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy ilyen környezetben nőhettem fel, hogy tényleg minden gyerek egyenlő volt, és nem volt közöttünk ilyen típusú különbség, és amikor az egyetemen egy családok átmeneti otthonában voltam gyakorlaton, akkor ott találkoztam egy nővel, aki mondta, hogy ő olá cigány, és akkor innen indult el az egész cigányokkal végzett munkám, hogy akkor így feltűnt, hogy ja, és hogy akkor ez így micsoda, és hogy milyen, miben különbözünk mi, akkor írtam erről egy dolgozatot, hogy milyen értékei vannak neki, milyen értékeim vannak nekem, és hát azóta is ez tart.
És hogyan kerültél ki Borsodba, mikor jártál ott először, és ez milyen volt?
Én ugye arról beszéltünk, hogy Budapesten dolgoztam, és tanultam, és itt is születtem, itt is nőttem fel, és amikor megkaptam ezt a nagy elhívást, hogy akkor én a cigány gyerekekkel szeretnék dolgozni, és azon, hogy ők ne veszítsék el az álmaikat. Egyértelmű volt, hogy nem Budapesten szeretném ezt csinálni, mert azt azért látom magam körül, hogy nagyon sok jó ember van, aki szeretne segíteni, viszont az ő többségük azért Budapesten aktív, vagy Budapest környékén, és én mindenképpen messzebb szerettem volna menni oda, ahova más nem megy, és nagy, tehát, hogy voltak példaképeim, akik így elhitették velem, hogy ez lehetséges, hogy el lehet vinni önkénteseket több száz kilométerre Budapesttől azért, hogy cigány gyerekeknek segítsenek. Úgyhogy ebben hittem, és másoknak meg példát szerettem volna mutatni azzal, hogy ezt meg lehet csinálni, és ugye nagyon sok ilyen programra lenne szükség. Ha csak a szegregátumokat nézzük, akkor én úgy tudom, hogy 1300 szegregátum van ma Magyarországon, tehát, hogy bőven-bőven lenne hely és szükség hasonló programokra. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy ha érzem magamban az erőt, hogy létrehozzak egy új szervezetet, akkor kutya kötelességem ezt megcsinálni, és ezzel megmutatni, hogy igenis nulláról fel lehet egy ilyet építeni, és másnak is sikerülhet.
Ti saját kézzel 300-an, 300 önkéntessel együtt építettétek fel az Indahouse-t. Honnan hívtátok az önkénteseket? Mennyire sikerült őket gyorsan összeszedni?
Alapvetően nekünk a fő szócsövünk az a Facebook. Ott a Facebook oldalunkon írjuk ki mindig, hogyha szükségünk van valamilyen segítségre, legyen ez anyagi segítség, vagy humán erőforrásbeli segítség. akkor már azért elég sok önkéntes járt általunk ezekben a falvakban, ahol dolgozunk, és akkor közülük is sokan eljöttek, meg aztán vállalatok is jöttek építkezni. Úgyhogy igazából már az építkezés befejezésére, amihez most már azért elég közel vagyunk, most már azért nagyjából az egész ház készen van, lassan majdnem 600 ember, aki segített ebben az építkezésben, és mindig, hát így egyébként híre is megy, meg az önkénteseink is elhozzák a családjukat, vagy a barátaikat, úgyhogy szerencsére így sokan jöttek.
A szellemi erőt, azt ugye a gyerekkorod is megalapozta, de az anyagi segítséget, azt ugye említetted már, hogy sokan segítettek, de mégis hogyan sikerült összeszedni ezt a anyagi részt?
Hát mi folyamatosan adományokat gyűjtünk. Nekem az ugye nagyon fontos, hogy egy szabad program, tehát egy szabad szakmai program legyünk, ami nagyon rugalmasan és azonnal tud reagálni az igényekre, úgyhogy ezért sem pályázatokból tartjuk fent az In The House-t, hanem adományokból, és ez tényleg egy folyamatos pénzkérekedést jelent. Legyen szó a kisbuszunkról, az épületünkről, vagy a saját fizetésünkről.
Hogyan látod, az emberek mennyire segítőkészek? Fontosnak érzik a fiatalok, a roma fiataloknak a sorsát, hogyha már meg vannak szólítva?
Én azt gondolom, hogy igen. Ugye hát ez az In The House-nek abszolút a példája, hiszen működünk 6 éve, és most már több mint 1000 ember utazott oda csak azért, hogy a gyerekeket tanítsa. Emellett több százan vannak, akik feladatlapot írtak, akik mentorálnak, akik más dolgokban segítenek. Folyamatosan ugye az adományokból tartjuk fent magunkat. Most is például tanszereket fogunk osztani, ahol 90 gyereknek tudunk iskola és óvoda kezdő csomagot kiosztani, amik elég sok pénzbe kerülnek egyébként, mert nagyon sok minden kell, és ezt magánemberek teszik össze a Facebookos felhívásunk alapján. Ugyanez igaz a karácsonyi ajándékokra, úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy igen.
Korábban azt is említetted, hogy a társadalom doktora, vagy a társadalom gyógyítása a feladatod. Ezt miben látod megvalósulni a roma gyermekeknek a segítésében?
Igen. Hát nem csak a roma gyerekekében, hanem a többségi társadalom és a roma társadalom összehozásában. Ugye én ezt arra szoktam mondani, hogy én társadalomtudós diplomával rendelkező ember vagy szakember vagyok, és azt gondolom, hogy nekem az a feladatom, hogy felismerjem a társadalmi problémát, és arra megoldást kínáljak, vagy dolgozzak ki, és valósítsak meg. És az In The House ez, tehát az, hogy ma Magyarországon a cigány és nem cigány emberek között nagyon nagy a nem egyetértés, az előítéletek a másik csoport iránt, ami egyébként ugye nagy részt a roma embereket sújtja, mert hogy azért ők húzzák a rövidebbet e tekintetben, és az ő gyerekeik nem tanulnak meg számolni az iskolában. Tehát, és aztán utána, hogyha elmennek egy munkahelyre, akkor nem biztos, hogy be tudnak illeszkedni, nem biztos, hogy meg tudják állni a helyüket, és én azt gondolom, hogy azáltal, hogy a mi önkénteseink, akik azért túlnyomó rész többségi társamhoz tartozó, privilegizált helyzetben lévő emberek, tehát munkájuk van, diplomájuk van, irodában dolgoznak általában, biztos megélhetésük van, ők eljönnek, és úgy nőnek fel ezek a cigány gyerekek, hogy nem cigányok, oda jönnek, és a szeretetükről, a bizalmukról, a hitükről biztosítják őket. Ez lehetővé teszi azt, hogy ezek a gyerekek annak ellenére, hogy persze a negatív dolgokat is meg fogják tapasztalni az életük során a bőrük színe miatt, de ott lesz bennük az a szeretet, amit beléjük tettünk, és emiatt ők képesek lesznek egyenlő tagjaként a társadalomnak élni, és részt venni a közös feladatokban is.
Várjátok szeretettel az önkénteseket az In The House csapatába, de te is említetted már itt, hogy 17 évesen önkénteskedni kezdtél. Mit jelentett akkor ez még fiatal fejjel neked, hogy önként tenni valamit, úgyhogy nem kapok vissza cserébe semmit?
Nekem ez teljesen természetes volt, és a mai napig ez szerint működöm egyébként, tehát soha nem nézem az időt, hogy mennyit dolgozom, vagy hogy igen, hogy ez akkor most napi 8 óra, vagy nem, hanem nyilván ez sokkal több, meg hétvégén is dolgozunk. Most már más szervezetekben azért nem szoktam önkéntes munkát vállalni, csak nagyon kivételes esetekben, mert amit lehet, az tényleg az In The House-ért és az ott lévő gyerekekért teszem meg. Most is táboroztattunk, én is ugyanúgy, amint mondtam az interjú elején is, foglalkozom a gyerekekkel, tartok tanodás foglalkozásokat, gyerekeket, mentorálok gyereket, szóval ugyanúgy kiveszem én is az önkéntes munkából is a részem, mint bárki más az In The House-ban.
Köszönöm szépen. Elmúlt percekben Benkő Fruzsinával, az In The House alapítójával és az Egyesület elnökével beszélgettünk. Ő volt itt vendégünk a stúdióban, a mikrofonnál Tamás Falvi Hanna volt.
Benkő Fruzsinával, az In The House alapítójával és az Egyesület elnökével Tamás Falvi Hanna beszélgetett. A beszélgetés első részét hallhatták. A második rész holnap 16 órakor hangzik el.
Mária Rádió.